Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, advent 4. vasárnap Isten tiszteletén a 12. Zsoltárunkat énekeljük először. A 12. Zsoltárunk első versét, szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten. Foglaljunk helyet testvéreim, és énekeljük a 264. énekünket. A 264. énekünk első 3 versét. Az első vers így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Hallgassunk meg egy adventi verset, Kovács Klári előadásában.
Adventi követség, Túrmezei Erzsébet versem, vasárnap. Adventi utolsó, rágondolok, aki testélet, ura volt térnek, időnek, s fogja lett az időnek, térnek. Rágondolok, aki gyalog járt, útszéli virágra mosolygott, bezárva a térbe, időbe viselte az emberi sorsot. Fogja lett a térnek, időnek, hogy én fogoly szabad lehessek, hogy egyszer a téren időn túl szabad szívvel hazamehessek. Megérkezünk, az útnak vége, adventi harangok zenélnek róla. Aki ma is bezörget az igéről, aki testélet, gyalog, hajón, vonaton, mindegy, csak ott menjen mindig a lábam, mindenütt a lába nyomában.
Köszönjük szépen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található Dániel próféta könyvében, a 4. részben. Én, Nabukodonozor, békében valék az én házamban, és virágzó az én palotámban. Álmot láték, és megrettente engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítának engem. És parancsolatot adék, hogy hozzák előmbe Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem. Akkor bejöttek az írástudók, varázslók, káldeusok, jövendőmondók, és én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Végezetre bejött elém Dániel, kinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám neki az álmot. Baltazár, az írástudók vezetője, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted. És az én álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. Az én fejem látásai az én ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy ímé egy fa állt a föld közepette, és annak magassága rendkívüli volt. Nagy volt a fa, és erős, és a magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok, és táplálék vala rajta mindeneknek. Alatta árnyékot talált a mező vada, és ágain lakozának az ég madarai, és róla evék minden élő. Látám fejem látásaiban az én ágyamban, és ímé egy vigyázó szent szállt alá az égből. Erősen kiáltott, és így szólt, vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le az ágait, rázzátok le leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit, fussanak el a vadak alóla, és a madarak az ő ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben, és vas és ércláncokba verve a mező füvén. Égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvében. Az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék neki, és 7 idő múljék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Ezt az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd meg annak értelmét, mivel hogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nékem megmondani jelentését, de te tudod, mert szent isteneknek lelke van benned. Ekkor Dániel, akinek neve Baltazár, közel egy óráig rémüldözék, és az ő gondolatai háboríták őt. Szóla a király, és mondta, Baltazár, az álom és annak jelentése meg ne rettentsen téged. Felelt Baltazár és mondta, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, magyarázata pedig ellenségeidre. A fa, melyet láttál, mely nagy és erős volt, és amelynek magassága az eget érte, és ellátszék az egész földre, és levelei szépek, gyümölcse pedig sok, és táplálék rajta mindeneknek. Alatta tartózkodik a mezővada és ágain az égi madarak lakozának. Te vagy az, ó király, aki nagyjá és erőssé lettél, kinek nagysága megnövekedék, és fölér az égig, és hatalmad a föld végéig. Hogy pedig látta a király vigyázót és szentet leszállni az égből, és azt mondá, vágjátok le a fát, és pusztítsátok el azt, de gyökerének törzsökét a földbe hagyjátok, és vas és érc láncokba verve a mezőfűvén, és égim harmattal öntöztessék, és a mezei barmokkal legyen része, míg 7 idő múlik el felette. Ez a jelentése, ó király, és a felséges Isten végzése ez, mely bekövetkezik az én uramra, a királyra. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 idő múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hogy pedig mondák, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, országod megmarad néked, mihelyst megismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked. Vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által, így talán tartós lesz a békességed. Mindez betelt Nabukodonozor királyon. 12 hónap múlva a babiloni királyi palotán sétált. Szóla a király és mondá, nem ezé a ma nagy Babilon, melyet én építettem királyság házának? Az én hatalmasságom ereje által, és az én dicsőségem tisztességére? Még a szó a király szájában volt, mikor szózat szállt le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled, és kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és 7 idő múlik el feletted, míg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában betelt a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivetették, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmattal öntözteték az ő teste, és égi harmattal öntözteték teste, míg nem szőre megnőtt, mint a keselyű tolla, és körmei, mint a madarakéi. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajött, és áldám a felséges Istent, és dicsérém, és dicsőítém az örökkön örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan előtte, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezeit megfoghatná, és ezt mondhatná neki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért hozzám értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem, és méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkeresének engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által téged dicsérünk és magasztalunk és áldunk, aki mindenek fölött állsz, aki mindenek fölött álló úrként irányítod ennek a mindenségnek sorsát, ennek a mindenségnek a sorsát, amit te teremtettél egyetlen szavaddal. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki nem csak teremtetted, hanem hatalmas szavaddal gondját is viseled ennek a mindenségnek. És köszönjük néked, hogy miközben gondját viseled, irányítod a folyamatait, irányítod az élőket, a holtakat, irányítod a növényeket, az állatokat, irányítasz minden atomot, mindent, ami csak él és mozog, vagy akár holt anyag is. A te lényed előtt borulunk le most, és dicsőítünk téged mi is. És kérünk téged arra, hogy te, aki jót terveztél a mindenség felől, aki újjá akarod teremteni, aki ki akarod szabadítani, és ki szabadítottad már a bűnnek, a sátának, a halálnak a fogságából, kérünk téged, hogy te tekints most rejánk, és a te fiadért, Krisztusért, a megváltóért, őért te szólj hozzánk, és taníts minket ma is. Várjuk a te igédet, várjuk a te szavadat, nyitott szívvel, nyitott lélekkel, nyitott értelemmel. Segíts, hogy hittel is tudjuk várni, és be tudjuk fogadni a szívünkbe, hogy jó gyümölcsöt teremjen az ott. Kérünk, hogy áld meg egyen-egyenként most minnyájunknak a szívét, lelkét, életét ebben az órában. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük az elmúlt hetet, a napokat, amiket eltöltöttünk, a dolgainkat, amiket elvégezhettünk. Köszönjük néked, hogy örömeink és bánataink, egészség vagy betegség adatott nékünk, és köszönjük, hogy most itt együtt lehetünk, hogy együtt is dicsőítsünk, és várhassuk a te igédet. Kérünk, szólj hozzánk a te nagy neved dicsőségéért. Ámen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük el a 173. énekünket. A 173. énekünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott ige szakaszból hallgassátok meg. Dániel könyvének 4. részéből, a 31. verstől a 34. versig. Figyelemmel és alázattal leülve hallgassátok meg az Isten igéjét. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszatért, és áldám a felséges Istent, és dicsértem, és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai közt, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondhatná néki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért hozzám értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem és méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkeresének engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Kedves testvéreim, Isten dicsőségéről gondolkozunk ezeken az adventi vasárnapokon. Ma az egyik legnagyobb ókori világbirodalomnak a feje, Nabukodonozor király vallomása alapján rajzolódik elénk az ő mérhetetlen fensége. Nabukodonozor királyt nehogy valami kis királynak képzeljétek el, testvéreim. Igaz, hogy már nagyon régen élt, de attól még nagyon nagy király volt. Ne felejtsük el egy pillanatra sem, tartsuk mindig szem előtt, hogy egy világbirodalomnak volt a feje. És ez a világbirodalom nem a világnak valamelyik kis zegébe, zugába volt, hanem az akkori világ kultúrájának tulajdonképpen a központjában épült ki. Őt a történelem legnagyobb fejedelmei között emlegetjük. Hatalmas világbirodalmat épített ki apja nyomán, és ezt megerősítette, megszilárdította, amennyire tőle tellett. Viszont ahogy olvasuk a történetét, erőt vett rajta a hatalmas királyoknak a kísértése, az önistenítés kísértése. Ezzel az élő Istent, aki az egyedüli Isten, és aki az ő dicsőségét őrzi, pozícióját mindenek fölött védelmezi, az élő Istent ezzel ő megsértette. Súlyosan megsértette. Ezért Isten nagyon komolyan megalázta őt, ahogy olvassuk a történetét, viszont onnan kiemelte nagy irgalmassággal, és megváltoztatta őt, illetve a hozzávaló viszonyában egy gyökeres, mély változást idézett elő. Úgyhogy az ókor egyik legnagyobb királya, fejedelme, akinél az ő korában nem volt hatalmasabb ember, az élő Istent kezdte áldani, dicsőíteni és magasztalni. És rendkívül igazságokat mondott ennek során ő felőle. Mielőtt rátérnénk azokra a dolgokra, amiket ő Istenről mondott, előtte az előzményekre vessünk egy-egy pillantást. Amikor megaláztatásának hét ideje, így mondja a Biblia, hogy hét idő, nem tudjuk, hogy ez mennyi időt jelent, egy bizonyos időszakot, amikor ez a hét idő eltelt fölötte, az elmebajos, az emberek közül kiközösített, elállatiasodott fejedelem felemelte szemeit az égre. Ez az első, amit mond a vallomásában, a bizonyságtételében. Szemeimet az égre emeltem. Ez a király testvérek, ez a fejedelem, amikor még úgymond észnél volt, még megzavarodása és elállatiasodása előtti időszakában, ez az ember akkor is a földet nézte. Olvassuk, hogy az egyik napon járt-kelt az ő palotája tetején, és körülnézett onnan. És azt mondja, nem ezé ama nagy Babilon, melyet én építettem királyságházának, melyet hatalmasságom ereje által építettem, melyet az én dicsőségem tisztességére építettem. Körülnézett. Látta felülről Babilon városát. Az ókornak az egyik legnagyobb városát. Ráadásul gyönyörű város, az Eufrátesz folyik mellette, az alkotta ennek a városnak az egyik határát, védővonalát. A város hatalmas védőfalakkal rendelkezett. A legnagyobb védőfal az 7 méter széles volt. Gyönyörű utak voltak, gyönyörű épületek magasodtak ott, pálmák voltak. Palota tetejéről körülnézett, előtte terült el az egész gyönyörű város. Ha kinézett a falakon túra, a környező vidéket látta, ami nem olyan volt, mint manapság, hanem zöldelt még. Látta a lelki szemeivel a népét, amelyik ott élte falak között a házakban. Jó lét volt, béke volt. Gazdagság volt. Az épületek, amiket ebből az időből föltártak, azok mutatják, hogy mérhetetlenül gazdag volt a város. Egy kicsit a lelki szemei előtt megjelent az a sok nép, amit ő leigázott, amelyekkel hatalmas csatákat vívott meg. és amelyeket nagy csatákba legyőzött és meghódoltatott, és akik rendben fizették az adókat. Innen volt pénzük, innen is volt pénzük. Eszébe jutott, hogy milyen rend honol ebben az országban. Mert egy nagyszerű közigazgatási rendszert épített ki, nagyszerű embereket állított a legmegfelelőbb pozíciókba. Nem akarta ő elnyomni annyira azokat a népeket, akiket leigázott, azok közül kiemelte a legjobbakat, olvassuk a történet elején. A zsidó népből is kiemelte a legjobbakat, a legkiválóbbakat, azokat beiskolázta. Azoknak, hogy így mondjam, karriert biztosított az országába, mint Dánielnek is például, vagy a barátainak, Sidrák, Misák és Abednégóknak is, és a többieknek is. Egy nagyszerű vezető rétege volt az országának, és a közigazgatás rendben volt. Látta mindezt. Eszébe jutott az a sok nehéz csata, amit megvívott. Mennyit harcolt, mennyi nagy küzdelem volt az egyiptomi birodalommal, vagy más nehéz ostromok, amiket éveken keresztül folytattak, míg legyőztek városokat, nagy népeket, és bekebelezték őket. Mennyi csata volt mögötte? Ott volt általában ő maga is a seregeivel, és harcolt velük, egy nagyon kemény serege volt néki. A babiloni hadsereg az egy durva hadsereg volt. Olyanok voltak, mint az oroszok. De öltek, pusztítottak, erőszakoltak, zsarátnokot vetettek mindenre, pusztaságot hagytak maguk után általában. Ezt a sereget ő vezette. Nehéz csaták voltak el mögött, az ember mögött. És nem csoda, hogy amikor most ott állt az ő gyönyörűséges palotájában, szép puha ruhájában, rabszolgák legyezgették pálmaágakkal, csend volt és béke mindenhol, és már igazán nem is tudott magának mit kívánni, mert mindent elért, akkor erőt vett rajta a mérhetetlen nagyságának a tudata. Nem ezé a nagy Babilon, melyet én építettem. Az én hatalmam ereje által, az én dicsőségemre. Ugye? Én. Ki vagyok én? Én vagyok az Isten. Magát isteníti ez az ember. A földet nézte. Nem nézett túl. Ha túl is nézett az isteneire, az ő főistenét úgy hívták Marduk, annak a neve van benne, a Baltazárnak a nevében. Az olyan mellékes volt most. Az ő személye volt a nagy. Ki vagyok én? A nagy ember, a legnagyobb ember ebben a korban. Nem tud senki felülmúlni, nem tud senki legyőzni. A földet nézte. És testvérek, amikor ez az ember aztán megbolondul, egy kis idő múlva, egészen kis idő múlva, és elállatiasodik, ahogy olvastuk a Bibliában, akkor már ítéletté válik rajta az, hogy ő csak a földet nézte, és már csak a földet tudja nézni. Amikor elállatiasodik, miután értelme megzavarodik, már csak a földet tudta nézni, mint az állatok. Ítéletté vált rajta az, amit korábban nagyon is tudatosan csinált. Ő Istent, akit egyébként ismert már, mert a zsidókkal, Dániellel és a barátaival ő már találkozott korábban, és ha ismeritek a könyvet, tudjátok, hogy Isten megdicsőítette már magát ezelőtt, a király előtt. A zsidók Isten, az Izrael Isten, az egyetlen élő igaz Isten megdicsőítette már magát Nabukodonozor előtt. Nabukodonozor tudott róla, de nem törődött vele. Még ha nagy dolgokat is mondott és intézett Isten felől, mégse törődött vele. Őt nem istenítette, hanem magát istenítette meg helyette. Földet nézte, és állattá vált, hogy csak a földet tudja nézni. Testvérek, az az igazság, hogy minket is, bár nem vagyunk olyan nagy emberek itt a földön, mint Nabukodonozor király, azért megkísért ugyan ez a dolog, hogy mi is Istent úgy mellékesen kezeljük, ellenben magunkat megistenítjük. Különösen akkor hajlunk erre, amikor úgy körülnézünk egy kicsit, és a magunk teljesítményeit, a magunk sikereit, a magunk eredményeit szemléljük. Ki vagyok én? Állunk a kis mini Babilonunknak a központjába, és szemlélődünk jobbra-balra. És az én eredményeim, az én sikereim. Belefeledkezünk az anyagi dolgainknak a szemlélésébe. És elfeledkezünk Istenről, s magunknak kezdjük tulajdonítani azt, hogy ezt is elértük, meg azt is, meg amazt is elértük. Milyen nagy emberek vagyunk, milyen okos, bölcs emberek vagyunk. Önelégülté válunk, büszkékké válunk. Nagyokká válunk a saját magunk szemébe. Látván a földi dolgokat. És az Istenről elfeledkezünk. Ítéletté válhat rajtunk, testvérek, hogy csak a földieket tudjuk akkor egyszer csak nézni. Minden esetre ez a király Isten irgalmából egyszer csak fölnézett az égre. Ez az első dolog, amit mond, miután meggyógyul, hogy ezzel kezdődött, hogy felnéztem az égre, feltekintettem az égre. A földiekről, amiket előtte is néztem, hogy megőrültem, meg utána is csak azokat néztem, most végre fölemeltem a tekintetemet. Testvérek, ez történt vele, és velünk is meg kell, hogy történjen. Hogy mi, akik esetleg belefeledkeztünk a földiekbe, aztán ítéletté is vált rajtunk, egyszer csak mégis Isten irgalmából már ugyan emeljük fel a fejünket, és kezdjünk tudatosan az Istennel foglalkozni. Mert ez, amit Nabukodonozor mondta, hogy felnézett az égre, ez azt jelenti, hogy tudatosan kezdett az Istennel törődni. Nekünk is tudatosan kell az Istennel foglalkozni. És az Isten irgalma, hogyha már ezt tudjuk tenni, akármilyen kis mértékben is. A másik dolog, amit mond ez a király, amire ugyancsak szeretném a figyelmeteket fölhívni, amit mond, az eszem visszatért, az értelmem visszatért hozzám. Ez olyan fontos, hogy kétszer is elmondja. Tudatosan Isten felé fordult, és visszatért az esze, az emberhez méltó gondolkodása. Azt tért vissza hozzá, ami korábban elhagyta. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan. Az értelem, testvérek, ezt a királyt akkor kezdte elhagyni, amikor megvetette Izrael Istenét, és az ő üzeneteit, és a vele kapcsolatos tapasztalatait, és elkezdte önmagát titokba isteníteni, és mindenek fölé magasztalni. Ez a megbolondulásnak, testvérek, az első lépése. Aztán ez a megbolondulás elhatalmasodott rajta. Ennek tünete, hogy gőgös lett, végtelenül beképzelt, hiú, felfúvalkodott, és magát mindenkinél nagyobbnak tartotta. Ez már azt jelenti, hogy a bolondságba egészen előre haladott ez az ember. És amikor ideje jött, Isten súlyos ítélettel sújtotta az ő elfelejtő és magát bezzeg istenítő királyt. Ha megbolondult, legyen bolond. Legyen bolond. Amikor épp önelégülten jár kell palotája tetején, megszólítja őt, hogy néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled. Kivetnek téged az emberek közül, és a mezei állatokkal lesz lakozásod, és füvet annak edned, mint az ökröknek, és 7 idő múlik el feletted, míg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. És amikor ezt hallja a király, abban a pillanatban ellenállhatatlan erővel, megsemmisítő erővel tör ki rajta az elmebaj. A személyiség abban a pillanatban összeomlik, és ő, aki az előbb egyenesen Istennek képzelte magát bolondságában, most már állatnak képzeli magát. És úgy is kezd el gondolkozni, és úgy is kezd el viselkedni. Sőt, még a külső kinézete is elkezd az állatokéhoz hasonlítani, mert megnő a szőr rajta, és körmei megnövekednek, és mint egy karmokká válnak. Annyira alkalmatlanná válik az emberi közösségre, hogy kirekesztik őt a palotából, és mindenhonnan kizárják az emberi közösségből, és az állatok közé költözik. De még ott is láncokkal van megkötözve, elállatiasodik ez az ember. Ez a bolond király, aki magát kezdte isteníteni Isten helyett, most tényleg megbolondul. A szó szoros értelmében is, nem csak átvitt értelemben. Testvérek, örök intő példa. Mindaz, aki Istennek képzeli magát, és megveti az élő Istent és az ő üzeneteit, a fiát, az evangéliumot, az igéit, és nem ad Istennek dicsőséget, nem ad Istennek hálát, és nem magasztalja őt, és nem dicsőíti őt, akár csak a kérubok, az angyalfejedelmek és az angyalok ezrei, az az ember, testvérek, lassan megbolondul. Megbolondul. Egyre inkább megbolondul. Lehet, testvérek, hogy az illetőnek doktori címe van, és professzor is, vagy Nobel-díjas, akkor is megbolondul. A megbolondulás ott kezdődik, hogy az ember nem hajol meg az élő Isten előtt, hanem önmagát kezdi el isteníteni. Játsza a kisistent, vagy a nagyistent a kollégái között, a munkatársai, vagy egyebek között. Vagy valami félistennek képzelve magát fennhúzott orral jönmegy a világban. Önelégültségében majd szét pukkad. Az élő Istent megveti, nem törődik vele. Nehogy megalázza magát előtte, dehogy. Félrelöki, felülbírálgatja az Istent. És egyáltalán nem is nagyon foglalkozik az Istennel. Ez az ember már a bolondságban van. A szó átvitt értelmébe. Szabó Dezsőnek van egy novellája, az a cím, hogy az elfelejtett arc. Ebben az elbeszélésében megbolonduló emberekről írt. Arról szól az elbeszélés, hogy Jézus inkognitóban, mint egy vándor, elmegy egy faluba, benéz a boltokba, a házakba, és látja, hogy a gazdag ember, akinek a legtöbb földje volt a faluban, és mindene megvolt, ott ül a verandán a családjával, finom ételekkel van rakva az asztala, és ott lakmároznak. A cselédei meg ülnek a porban, penészes kenyeret rágnak, és sóhajt nyelnek hozzá. Akkor Jézus rájuk köszön, mármint hogy a gazdagokra. Adjon Isten! Az Isten adhat, amit akar, mondja neki a gazdag. De én tőlem csak az kap valamit, akinek én adok, márpedig most senkinek nem akarok adni, mondja, és elfordul Jézustól, az idegentől. Na, ez a bolondság, testvérek. Amikor megvan minden, megvan a jólét, de Jézus már létszám feletti. Ő rá már itt nincs szükség. Istenre már nincs idő. Erről a bolondságról ír Ady Endre is egyébként. A repülő, lármás gépmadárnak Isten kísértő, bátor, büszke szárnya vallja, emberé a teremtés, s Isten csak egy megócskult koronája. A Nagyra nőtt Krisztusok című versében van. Aki így gondolkodik, testvérek, hogy az Isten csak egy megócskult valami, az már bolond. Attól az embertől már átvitt értelembe lehet akárki az illető. Eltávozott az értelem. És azon se csodálkozzunk, hogyha az ilyen emberek előbb-utóbb a szó szoros értelmében is megzavarodnak. Nem csoda, testvérek, hogy a pszichológusok rendelői egyre inkább megtelnek, a pszichiátriák nem tudnak mit kezdeni az odaforduló embertömegekkel, mert szó szerinti értelemben is megzavarodhatnak azok, akik az élő Istent megvetik. Nem csak a szó átvitt értelmébe. És őt megvetve magukat istenítik. Sőt, testvérek, kimondhatjuk, hogy azon se kell csodálkozni, ha az Istent megvető, magukat istenítő bolond emberek ma is az állati viselkedés felé züllenek. Az emberek egyre többször úgy viselkednek, mint az állatok. Azóta különösen nagy erre az esély, amióta némelyek azt hirdetik, hogy Isten nincs, és az ember valójában egy magasan fejlett állat. Hát szó mi szó, az ember néha azt gondolja, hogy igaz. Elég feltűnő, hogy az emberek legnagyobb részét semmiféle magasabb rendű igazság nem érdekli, nem foglalkoztatja. Isten, az evangélium, az igazság, az élet legfőbb értékei, egyáltalán honnan jövök, hova megyek, mi az életemnek az értelme, nem foglalkozunk ilyen nagy kérdésekkel. Minek? Nem, hogy nem gondolkozunk ilyen kérdéseken, testvérek, sokszor ott tartunk, hogy nem is gondolkozunk. A nagy holland gondolkozó Huizinga már a 20-as, 30-as években kimondja, hogy amit megfigyel, az emberi gondolkodásnak a hanyatlása. És ez azóta csak növekszik, testvérek. A média rátesz egy lapáttal, hogy az emberek nem tudnak lassan már gondolkozni se, tisztelet a kivételeknek. Meggyengül az általános gondolkodási erő, ahogy kifejezte magát a holland történész professzor. Testvérek, nem azt látjuk, hogy az emberek egyik pillanatban panaszkodnak, hogy mivé lett a világ, a másik pillanatban ugyanúgy élnek, mint az, amire az előbb panaszkodtak. Mint az állatok sokszor. Az állatok se foglalkoznak semmi egyéb dolgokkal, csak ami az orruk előtt van. Egyszerűen belefeledkezünk mi is emberként a materiális javakba, a pénzzel, meg és foglalkozunk az azzal kapcsolatos hatalom dolgával, foglalkozunk az élvezetekkel, foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudnánk minél jobban letaposni másokat, és hogyan tudnánk mások fölé kerekedni. Pornókultusz, erőszakkultusz. Sőt, olyanokat is csinálunk, amit még az állatok se csinálnak. Az állatok legalább úgy tudjuk, hogy nem ölik meg a magzataikat. Mi ezt is csináljuk. Épp kézláb kapcsolataink nincsenek, már a sasmadarak is felülmúlnak bennünket a párjukhoz való hűségben, mert legalább élethosszukig hűségesek egy nőhöz, vagy egy férfihez. Mi már erre se vagyunk képesek. Testvérek, nagyon döbbenetes dolgok ezek, hogy az emberek hogy állatiasodnak el a viselkedésükbe, mert magukat megistenítették, és ítéletté vár rajtuk az, hogy megbolondulnak, és a bolondságukba egyre inkább lezüllenek, lesüllyednek, testvérek. Jól mondta annak idején Hegedűs Lóránt, hogy a divinitás nélküli humanitás bestialitássá lesz. Az ember Isten nélkül elállatiasodik. És az ilyen embertestvérek, még ha közben mondogatja is, hogy evolúció, meg fejlődés, meg teljesen mindegy, hogy minek minősíti az állattá züllését. Ez nem evolúció, ez degeneráció. Degeneráció. Ide jutott ez a szerencsétlen Nabukodonozor király is, testvérek. Míg nem. Letelt a hét idő fölötte. És egyszer csak visszatért az esze. Visszatért hozzám az én értelmem, az Isten irgalmából, és az embernek is, testvérek, addig tart ez a züllése, lefelé csúszása, akár egyénről, akár gyülekezetről, vagy társadalomról, vagy népekről gondolkozunk, addig csúszunk lefele, míg az Isten irgalmából visszatér egyszer az értelmünk. És ha visszatér az eszünk, testvérek, annak tudjátok mi a jele? A harmadik dolog, amit az ígéből kiemelünk. És elkezdtem áldani a felségest. És magasztalni, és dicsőíteni, mondja Nabukodonozor. Feltekintettem az égre, visszatért hozzám az eszem, és elkezdtem áldani az Istent. Nem magát isteníti már ez a király, hanem meghajol Isten előtt. És igazán nem akkor volt bolond, amikor ezt megtette a világ akkori legnagyobb embere. Nem akkor volt bolond, amikor meghódolt az Isten előtt és magát megalázta, hanem ekkor volt a legokosabb ember, a legértelmesebb ember. Végre visszatért az intelligenciája, a bölcsessége, és ennek az a jele, hogy valóban dicséri, áldja és tiszteli a felségest, a mennyei királyt. Három szóval is kifejezi azt, hogy mekkora hála, mekkora öröm töltötte be őt, és milyen intenzíven hódolt az Istennek, akit vel előbb nem törődött, és aki helyett önmagát emelte a saját szíve trónjára. Testvérek, aki észre tér, ma is, az észre tért emberek Istent áldják, magasztalják és tisztelik örömmel, mély hálával és intenzív, túláradó módon. Visszatért már az eszetek? Észre tértetek már? Vagy még bolondok vagytok? Miközben Nabukodonozor dicsőíti Istent, egy ilyen zsoltáros szárnyalású imát mond tulajdonképpen. És Istenről kezd beszélni. Nézzétek, röviden szaladjunk végig, hogy miket mond Istenről. A 31. versben a legnagyobbnak nevezi Istent. A legnagyobbnak, a felségesnek. Azelőtt néha Mardukot, amikor ő istentiszteletet tartott valahol, akkor Mardukot, az ő istenét nevezte a felségesnek, már most nem azt nevezi, hanem az élő Istent. És míg Mardukot a felségesnek nevezte, a közben magát tartotta a felségesnek tulajdonképpen. Most már ő magát se tartja a felségesnek, hanem az élő Isten tartja a felségesnek, a leges, legnagyobbnak. A menny királyának nevezi. a felséges. Ő a felséges. Aztán hozzáfűzi, hogy az örökkön örökké élő. Ő az örök élő, akinek a létében nincs múlt, jelen és jövő. Ő az, aki volt, aki van, és az eljövendő, hogy a múlt vasárnap hallottuk a jelenések könyvéből. Aki tegnap és ma és örökké ugyanaz, aki van. Én mi vagyok? Mondja Nabuk, én mi vagyok? Magamról gondoltam, hogy örökké való vagyok. Ő azt akarta, hogy örökké valónak tekintsék. Babilonba találták azokat a köveket, a téglákat, amikből építették a várost, mindegyikben benne van az Nabukodonozornak a pecsétje. Mert azt akarta, hogy a neve fennmaradjon, bizonyos értelemben fönn is maradna, nem azért, hanem azért, ami történt vele. De ő már tudja, hogy ő nem örökké élő. Ő egy pillanat alatt elpusztulhat. Isten az örökkön örökké élő. Aztán hozzáfűzi, hogy az Isten hatalma örökké való hatalom. Igen, Isten örök, és akkor az ő hatalma is örök. Az ő ereje, az mérhetetlen, és az én hatalmam. Most veszítettem el, egy órán belül. Hiszen amikor a palotám tetején jártam, és szólt hozzám a mennyei szózat, hogy mi történik velem, egy órán belül elveszítettem a hatalmamat, a dicsőségemet, az országomat, és az állatok között találtam magam. Az ő hatalma örök, az enyém mulandó, semmi, porszem. Annak idején a 14. Lajos királynak, aki nagy francia király volt, a Notre-Dame-ban volt a temetése, és az ő temetésén az azt végző püspök Massillon kétszer felkiáltott, így kezdte a temetést. Csak Isten hatalmas. Csak Isten hatalmas. Na, ezt megtanulta Nabukodonozor is. Az ő hatalma örökké való hatalom. És természetes, ahogy mondja tovább, hogy országa nemzedékről nemzedékre megmarad, áll, szilárd. Nabukodonozor azért nem volt egy olyan buta ember, hogy ne tudta volna, hogy a világbirodalmak jönnek, mennek. Hiszen ő is elsöpört egyet, az asszír világbirodalmat. Sejtette ő, hogy az ő birodalma az majd előbb-utóbb összeomlik, össze is omlott. Az ő utódai kistílű emberek voltak, akik nem őrizték azt, amit rájuk hagyott. Elsöpörte a babiloni birodalmat a perzsa birodalom, Kűrosz királlyal az élen. Kűroszt elsöpörte utána a Nagy Sándor görög birodalma. Aztán jöttek a rómaiak, akik meg az egészet megint elsöpörték. Aztán jött a Szovjetunió, az is összeomlott. Majd ezek is összeomlanak, amik most Unió néven futnak. Minden földi birodalom összeomlik. Egy birodalom áll meg nemzedékről nemzedékre. Ma is igaz. Az örökkévaló Istennek az országa. A mennyek országának a birodalma. Az örökkévaló birodalom. És felismeri azt is ez a király, hogy ehhez az Istenhez képest a föld lakosai semmik. Így mondja, semmik. Ő, aki abban az időben babiloni birodalomnak a feje volt, akinek százezrekség milliók lesték tán a kívánságát, és az akaratát szolgák hada igyekezett végrehajtani, akit rettegtek, akit tiszteltek, volt, akit szerette talán őt. De én is egy semmi vagyok, mondja. Nem, a föld lakosai semmik előtte, de én kivétel vagyok. Nem, én is semmi vagyok. Isten olyan hatalmas, hogy mi hozzá képest semmik vagyunk, még a porszemnél is kevesebbek. Hova süllyedt ez a király, ugye? Vagy hova emelkedett? Az alázat vett erőt rajta. Nem a kivagyisága töltötte be, alázatos ember lett, mert megismerte az élő Istent, az örökkévalót. Aztán vallja azt, hogy Isten mindent az ő akarata szerint cselekszik, vagyis abszolút szuverén az Isten. Senkitől nem függ, de minden és mindenki tőle függ. Így beszéltek a későbbiekben is Istenről mindig a hívő emberek, akiknek Isten kijelentette magát. Nabukodonozor pedig tudta az ő saját hétköznapi életéből, hogy ő maga nem egy szuverén úr. Akármit is megengedhetett magának, akármit is parancsolt, azért nem volt szuverén. Ő a döntéseibe függött mindig másoktól. És a mások is fügtek tőle. De Isten nem ilyen, mondja. Isten szuverén úr. Aki gyakorolja a szuverén uralmát, mondja tovább, és az ég seregében és a föld lakosai közt is azt csinál, amit akar. Az ég serege az a láthatatlan világ, Nabukodonozor gondolkodásába. az angyaloknak, vagy démonoknak, vagy akár az isteneinek a világa is. Isten a láthatatlan világban is uralkodik, azt tesz, amit akar, és a földön is, a föld lakosai között is. Például azt emeli fel trónra, annak ad hatalmat a kezébe, akinek akar. És akkor veszi el tőle, amikor el akarja venni. Ahogy én is átéltem, mondja Nabukodonozor. Égseregében és a föld lakosai közt azt csinál, amit akar, és folytatja. Senki nincs, aki a kezét megfoghatná, és azt mondhatná neki, mit csinálsz? A szó, a héber szó, amit használ Nabukodonozor király, azt jelenti, hogy ráütni az Isten kezére. Senki nem üthet rá az Isten kezére, és nem mondhatja neki, hogy ennyi, mit csinálsz? Isten nem ilyen, hogy felelősségre lehet vonni, mondja a király, az akkori birodalmak vezetőjének a legfőbb vezetője. Nem, Istennek senki nem állhat az útjába. Senki nem vonhatja felelősségre. Senki nem akadályozhatja tervei valóra váltásában. És senki nem bíráskodhat fölötte, és nem tehet neki szemrehányást, és nem korlátozhatja még ő se, Babilon királya. És bizonyság tételében kiterjed arra is, hogy Isten hogy áldotta meg őt. Ez az Isten hogy hajolt le hozzá, és hogy emelte őt vissza. Azt mondja, rendkívüli nagyság adatot nékem. Adatot, mondja. Már tudja, hogy kitől adatott neki. Az Istentől adatott. Hogy újra itt lehetek a palotámba. Hogy nem vagyok megint, még mindig ott a mezőn, magamat állatnak képzelve. Hanem itt lehetek. Isten fölemelt engem. Körülvesznek újra a megbízott embereim, a főemberek, a tanácsadóim, a babiloni nagy tanács, államtanács, ahogy nevezték. Itt lehetnek. Isten helyreállított engem, mert könyörülő ez az Isten, irgalmas ez az Isten. És azt mondja, mielőtt lezárná az énekét, hogy ennek az Istennek minden cselekedete igazság. Ez az Ószövetségnek az egyik legmélyebb mondata, testvérek. Azt jelenti, hogy Istennél a szó és a tett egy. Minden úgy lesz, ahogy megmondta az Isten. Megmondta azt is nekem álomban, hogy mi fog történni. Megmagyarázta Baltazár Dániel által, és úgy is lett, mert az Isten nem hazudik. Az ő szavára lehet adni. Nem inog meg soha az, amit mond, és úgy történik. És befejezi azzal, hogy az ő utai ítélet, és akik kevésségben járnak, azokat megalázhatja. Na, ezt demonstrálom én, mondja Nabukodonozor király. Akik kevésségben járnak, ma is megalázhatja, testvérek. Nagyon megalázhatja az Isten. És nem kerül neki semmibe. És nem tart neki egy pillanatig se, és nem fog neki egy pillanatig sem vonakodni a szíve lelke, hogy megtegye ezt. A kevélyeket megalázza, az alázatosakat emeli föl. Az alábvalót emeli fel a trónra. Az alábvalókat, az alázatos hívőket, ahogy aztán Péter meg is fogalmaz, az alázatos embereket emeli föl az Isten. Akik tudnélik előtte megalázzák magukat. Testvérek, csodálatos vallomás Istenről ez a vallomás. Lássátok, hogy ez az ember visszakapta az eszét. És aki értelmes, az látja az Isten, testvérek, mégpedig a maga szuverén hatalmába, fenségébe és nagyságába. És ő dicséri, áldja és magasztalja. Ez az értelmes embereknek a sajátossága. A bolondok azok más csinálnak, azok még mindig magukat magasztalják, míg elállatiasodnak. És valahol eltemetik őket, hogy beszórják a Tiszába hamvaikat. Testvérek, csodálatos dolog, és hadd zárjam azzal mostani gondolatainkat, hogy milyen szép ez, hogy Isten olyan kegyelmesen, olyan irgalmasan dolgozott ennek az embernek az életébe. Hogy amikor ítélettel sújtotta, akkor se hagyta magára. Nem pusztult el az állatok között Nabukodonozor. Nem döglött meg, hanem életben maradt. És egy napon Isten odahajol hozzá, és fölemeli a fejét. Nézd már föl. És visszaadja neki az eszét. Gondolkozz el rólam. És ha visszatért az eszed, kezdjél el imádni engem, ember. Lehetsz akárkicsoda. A birodalom feje, a világura. Akkor is fölötted állok. Vedd már észre, és hódolj meg előttem. Isten kegyelmesen, testvérek, velünk is ugyanezt csinálja. És bárcsak el tudná végezni mindnyájunk szívébe, életébe, ezen az adventen is. Ugyanezt, hogy felemeljük a tekintetünket, és visszatér az eszünk, És elkezdjük őt, az Atya, Fiú, Szentlélek Istent elismerni, megismerni és imádni. Adja meg ezt nekünk az Úr. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy meghódolhatunk mi is előtted. Évezredek távolából jön felénk a bizonyságtétel arra, hogy ki vagy te, hogy milyen vagy. És te ma is ugyanaz vagy, mert te nem változol semmit. Akinek Nabukodonozor megismert, mi is ugyanannak ismerhetünk meg. És hogy ő meghajolt előtted, mint a világ akkori ura, úgy mi is, akik nem vagyunk most a világ urai, kis emberek vagyunk, senkik vagyunk, de mi is meghajolhatunk előtted. Köszönjük, hogy őt is és minket is ugyanarra tanítasz meg, hogy te vagy az Úr, és nekünk az a kötelességünk, és az a lehetőségünk és kiváltságunk, hogy az Urat Úrnak valljuk, Istent Istennek tekintsük, magunkat pedig annak, akik valójában vagyunk, irgalomra, kegyelemre szoruló embernek. Köszönjük Istenünk, hogy Nabukodonozor király téged úgy magasztalhatott, mint szuverén uralkodót, a mindenség urát, de élete azt vallotta, hogy irgalmas vagy, és szerető, és könyörületes. Köszönjük néked, hogy a mi életünk is ezt vallhatja. A mi tapasztalataink is azok lehetnek, hogy irgalmas és könyörülő vagy ma is. És köszönjük, hogy irgalmadból és kegyelmedből végzed el azt, hogy meghódoljunk előtted, és Úrnak valljunk mi is. Végezd el, Urunk, és add, hogy igazi imádóid lehessünk, akik lélekben és igazságban hódolunk neked. Köszönjük néked, hogy van bocsánat mindarra a nyomorúságra, amit elkövettünk, az önistenítésünkre és a te megvetésed bűnére. Köszönjük, hogy Krisztusért irgalmas vagy hozzánk, és kiárasztod ránk a te bocsánatodat, a te kegyelmedet, és köszönjük néked, hogy újra magadhoz fogadsz minket, hogy velünk legyél, és veled maradhassunk örökké. Köszönjük néked, hogy ma is szóltál hozzánk, és tanítottál minket a te fenségedről, hogy imádóiddá tegyél. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket a most következő ünnepekben, áld meg a délutáni együttlétünket, áld meg az úrvacsorára való készülődésünket is, áld meg a jövő heti ünneplésünket, karácsonyi együttlétünket. Ugyanígy kérünk, hogy légy családjainkkal is, légy azokkal, akik egyedül vannak, légy azokkal, akik családi körökben tudnak ünnepelni. Te világosítsd meg, és te aranyozd be a mi ünnepünket, Urunk. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk országunk népét, honfitársainkat, országhatáron innen és túl is, hogy vonj magadhoz a mi honfitársainak szívét, lelkét ezen az ünnepen. Hogy ne a földiekbe feledkezzenek bele újra vagy még mindig, hanem föl tudjanak nézni te reád. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvérek, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ma délután 16 órakor gyülekezeti karácsonyunk lesz, melyre szeretettel hívunk és várunk kicsiket, nagyokat, mindenkit, aki el tud jönni és el szeretne jönni. Jövő héten a heti alkalmaink úgy alakulnak, hogy csütörtökön és pénteken lesz este 6 órakor úrvacsorai előkészítő, szombaton 16 órakor lesz a szent esti együttlétünk, vasárnap délelőtt 9 órakor és hétfőn is 9 órakor lesz istentiszteletünk úrvacsora osztással. Áldott készülődést kívánok a testvéreknek, és jöjjenek és hívjanak másokat is a gyülekezeti alkalmainkra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a presbiter választás lezárult elmúlt vasárnap, és a következő eredmény született. Dr. Pauk János presbiter és gondnok is lett. Ács Péter, Ács Sándor, Birtók Lajos, dr. Csészabó András, dr. Földesi András, László Tibor, Lupsa György, ifjabb Pauk János, Seprenyi István, Szilva László és Tasnádi Szeőcs Zoltán lettek rendes presbiterek. Pótpresbiteri tisztséget kapott P. Nagy Zoltán testvérünk és Tokodi Ferenc testvérünk. Isten áldását kívánjuk a kedves presbiterekre, illetve pótpresbiterekre, akiket ugyancsak presbitereknek tekintünk, és az alkalmainkra, gyülekezeti presbitériumi gyűléseinkre szeretettel hívjuk és várjuk továbbra is őket, illetve újólag P. Nagy Zoltán testvérünket is. És köszönjük a testvéreknek, hogy sokan itt maradtak és sokan szavaztak, körülbelül 100 szavazatból jött ki ez az eredmény. Isten legyen áldott azért, hogy ez így történhetett. A presbiter testvéreknek, az új presbiter testvéreknek a fogadalom tételére arra majd jövő évben kerül sor, mert az ő presbiteri, illetve pótpresbiteri tisztségük az január 1-től lép hatályba. Még ebben az évben tehát a régi presbitérium működik tovább. Hirdetem a testvéreknek újra, hogy hogy adakozást hirdettem a templom hangosításának a megoldására. Aki erre a célra adakozni szeretne, az Szilva László testvérünkéknél megteheti a pénztárba, vagy pedig, ha valaki átutalással fizet, az jelölje meg az átutaláson, hogy ezt a templom hangosítására szánt adományként küldte be ezt a pénzt. Végül hirdetem a testvéreknek, hogy ma este 18 órakor, vagy valamivel utána, adventi éneklés lesz a Klauzáltéren, ahogy eddig is szokott lenni. Aki szeretne ebben az énekkarban részt venni, az szeretettel várják az ottaniak. Tehát ma este 18 óra, vagy valamivel utána, mert itt lesz a gyülekezeti karácsony, és lehet, hogy egy kicsit később tudnak megint kimenni az énekkar tagjai, de ma este is lesz éneklés. Hirdetem még befejezésül, hogy a kis csomagokat az erdélyi testvérgyülekezetünknek elküldtük, és kedden fogják átvenni ezeket Marosvásárhelyen, és reméljük, hogy sikerül egy kis örömet szereznünk a nagysolymosi gyerekeknek. Köszönöm szépen. Még egy jövő heti programunk van. Ez igaz, nem gyülekezeti program, de jó program. Kedden délután 6 órakor a Bartók kórus fog itt a gyülekezet, női kórus fog a gyülekezetünkben előadást tartani, egy karácsonyi koncertet tartanak, együtt a Diapente fiú kórussal. Tehát ez kedden este 6 órakor van, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A Bartók Béla női karnak a vezetője Ordosi Péter, akit szeretettel köszöntünk most körünkben, és Rozgonyi Éva testvéreink. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre a koncertre. Tehát kedden este 18 órakor lesz. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, befejezésül énekeljük el a kijelölt énekünket, a 264. énekünket, ennek 4. és 5. versét. 264, 4. és 5. versét. Utána pedig majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!